Minden nap 18 órától.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától. Vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A fővárosi rangadók mindig különleges hangulatot ígérnek a magyar bajnokságban. A patinás klubok összecsapása mindig tartogat izgalmakat. Ráadásul mindkét félnek szüksége van a pontokra a jó kezdést illetően. Kispest Honvéd, MTK labdarúgó mérkőzés 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Vatai Gabriella következik, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, Virányi Zsolttal beszélgetett.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, aki a sportág, főleg női, meg a strandröplabda vonalnak köszönhetően, és azért mondhatom, hogy ez rendszeres vendége itt a stúdiónak a rádióban. Szia Gabi, kezdjük mondjuk a strandröplabdásokkal, ha már ezt szóba hoztam, hiszen nemrég ért véget. Nagy sikerrel teltházas, TV közvetítéses. Talán egyetlen probléma volt, hogy a Kun Stefánia, Villám Lilla kettős, akik szintén sokat szerepelnek itt az eredmények miatt, illetve a férfiak is, hogy leginkább, hogy Lilláék nem jutottak be Stefivel a legjobb 8 közé, pedig két győzelem után nagyon közel álltak hozzá. Hogyan értékeled, és egyáltalán a rengeteg nemzetközi sikeres visszajelzés után most hova helyezed ezt a strandröplabda nemzetek kupája városligeti? Hát sót, mert az négy napig kereszt től azt mutatta, hogy erre szükség van, és ez jól mutat. Hát ugye jó volt nézni a televízióban is a képeket.
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban a Nations Cup Final, aminek most vasárnap lett vége, egy, én azt gondolom, hogy mindenki számára meglepően sikeres rendezvénynek tudható be. Számítottunk rá, hogy nagy lesz az érdeklődés, de hogy az utolsó nap, amikor magyar érdekeltség nem volt, akkor is teltház legyen. Ráadásul úgy, hogy a végén már az időjárás kezdett elfordulni tőlünk, és fújt a szél, elkezdett esni az eső, és ott volt, amikor szakadt az eső, és senki meg nem mozdult a helyéről, nehogy elfoglalják a székét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy a közönség befogadó, a közönségnek van igénye a strandröplabdára, és meg lehet itthon is csinálni egy nagyon szuper eseményt. Sportszakmai szempontból ugye az a nehézsége ennek a lebonyolításnak, hogy itt nem egy páros teljesítményen múlik a továbbmenetel, hanem egy csapat.
És tehát két páros, hogy hallgatok is értsék, két páros alkot egy országot, egy csapatot, és van. Igazából, ha az egyik például nem sikeres, a másik sikeres, akkor még csak döntetlenen tartunk, és hát ebbe a csapdába esett a magyar csapat.
Így van, és ugye Honti Majoros Kiara az utolsó pillanatban ugrott be egy sérülés okán, és azért ott lehetett látni az összeszokatlanságot, kicsit bizonytalanabbul tudtak együtt mozogni, és hiába sikerült Lillának és Stefinek két bravúros 2-1-es győzelmet aratni, tényleg az egyik nem meccslabdáról fordították meg, és ez egy ilyen igazi közönség hergelő mérkőzés volt, tehát nagyon jó volt a hangulat, hát de nem tudtunk tovább menni.
Négy meccslabdáról 27-25-re nyerték meg, ha jól emlékszem, azt a játszmát, még az így első
van.
Meccsen.
Így van, és ugye a strandröplabdánál tudni kell, hogy ott 21-ig tart egy szett, tehát ez a szépsége, hogy nem is 25-ig, mint a teremben. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy azért a Lilla, Steffi nagyon magabiztosan mozgott ebben a közegben, megjegyezve azt, hogy azért ez a mezőny, ez nekik is egy nagyon erős mezőny volt. Tehát a hölgyeknél tényleg Európa-bajnok, olimpiai érmes, a fiúknál is Beach Pro Tour győztes, olimpiai bronzérmes, EB győztes, tehát mindenféle eredményeket magának tudó sportolók voltak itt. Nagyon kemény volt a mezőny, de én azt gondolom, hogy nagyon felvették a ritmust. De a fiúk meg kifejezetten élvezték, tehát a velük készült interjúkban is lehetett látni, de ahogy a pályára is fölmentek, hogy őket elképesztően felpörgette az, hogy tele van a lelátó, meglepődtek ők is, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkoltak, és konkrétan szombaton, amikor délben kicsit csúszással kezdtük a meccset, akkor már nem tudtunk beengedni több embert, mert hogy mindenhol is álltak és szurkoltak nekik, elképesztően jó volt a hangulat.
Megállás viszont nincsen, de még azért egy picit helyezd el létszi a hallgatóknak azt is, hogy ha már mondtad, hogy ez a Beach Pro Tour sorozat van, Future sorozat, szóval hogy pontosan talán három sorozaton úgy rémlik itt a strandröplabdában, hogy ez most mennyire volt erős, hát a neveket elmondtad, illetve az országokat, meg az erősségét, de hogy akkor ez melyik a 1-es, 2-es, 3-as?
Úgy lehet bekategorizálni, hogy alapvetően ugye az Európa bajnokság az mindenki számára egy olyan esemény, amivel az országát képviseli, és az a legerősebb európai versenysorozat. A Nations Cup Final olyasmi, mint mondjuk a teniszben a Davis Kupa sorozat, csapatok játszanak, de itt is a hazájukat képviselik. Ezzel a rendezvényel, aki megnyerte, a szabadkártyát kapott az Európa bajnokságra. Tehát így az ukránok, így az a páros, így van, aki még nem kvalifikált, kaphatott szabadkártyát.
Pont ami tőlük nekünk, kaptunk ki egyébként, mert a nőknél a Kunstefi villámilla kettős.
Így van, ami nekünk fontos, hogy ezzel a rendezéssel mi is az egyik párosunkat el tudjuk küldeni az Európa bajnokságra, ami egy óriási lépés a strandszakág életében, hiszen nem volt még felnőtt Európa bajnokságon magyar strandröplabdázó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sportág történeti siker, amit szoktunk mondani, és hát ezt a wildcardot, ezt most kellett leadni, ezt még titokban tartjuk,
látom,
hogy kikapta.
Nem szoktál, nem szoktam,
nem vagyok bizonytalan, én tudom, hogy kikapta, de ezt majd
rá,
nem fogom elmondani, de egy-két napon belül ezt természetesen mindenki meg fogja tudni, de a lényeg az, hogy nagyon hasznos volt a fiatalok számára, beszélgettem a sportolókkal, ők is úgy élték meg, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, fejlődni tudjanak, és hogyha elmennek utána egy Beach Pro Tour elit versenyre, akkor ott már sokkal magabiztosabban fognak kiállni a homokra, hiszen van bennük némi rutin most már a kezükben, lábukban.
Azt mondtam, hogy nincs megállás, mert időközben beszélgetésünk pillanatában már Kínában vannak, például Kunstefi, Villám Lilla is, aztán Hajós Artúrék, sőt a Dóci Veres kettős is a fiúknál. Amit mondtál, azt jelenti, hogy egy darab női páros ott lesz az EB-n, a legjobb hány között a felnőtteknél? 32-es, 64-es?
Úgy emlékszem, hogy 32-es mezőnyben, így van.
32-esre emlékszem, és ez még eddig sosem sikerült.
Nem,
jó, hát neked nem kell kimondani, akkor majd mondom én, hogy szerintem azért a Kunstefi, Villám Lilla kettős komoly eséllyel bír, de itt három pont, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de aki figyelte akárcsak ezt a városligeti eseményt, a korábbi tornákat, az azért ezt úgy össze tudja rakni, ebben olyan nagy meglepetés szerintem, hogy hókuszpók nincs.
Hókuszpók nem lesz, igen.
Strandröplabdában te, aki ugye liberóként játszottál, ez mindig elmondjuk, a megkülönböztető mezes teremröplabdázó, aki nem kell, hogy magas legyen, tehát akár te, akár én, akár mást, ha szóba hozok. Ez itt a strandröplabdában, ahol csak a homokban ketten vannak, és elképesztően nehéz lehet, hogy fennmaradni, és nem, hogy ott vetődni, meg labdamenetekben.
Meg felállni a homokból egy eleses után, az elképesztő.
És utána még ugye átütni a labdát a blokkoló kéz fölött, szóval itt a termet a homokban az mennyit segít, mennyire előny?
A utánpótláskorban azt szoktuk mondani, hogy a terem és a strand az nagyon jól ki tudja egymást egészíteni. A strand az ugye inkább a labdaérintések számában, hiszen ketten vagytok a pályán, de a fizikai alapot is meg tudja adni. Egy idő után már azért lehet mondani, hogy a termes edzők haragszanak, hogyha strandra kijön valaki, mert hogy megváltozik a technika, de az biztos, hogy nagyon jól kiegészíti egymást a sportág. Totál más egyébként, tehát például a kosárérintésben, aki termes, az nem is tud úgy érinteni, ahogy a strandon kell, mert kicsit másképp kell, meg kell fogni a labdát, de a lényeg, hogy amit a strandon
az
nagyon...
Az már szabálytalan a teremben.
Az szabálytalan a teremben. Ami a strandon nagyon fontos, hogy a játékosoknak elképesztő a képessége, hogy olvassanak, hogy mi fog történni. És hogyha valaki mondjuk a hétvégén kint volt és figyelt, akkor elképesztően feltűnő, hogy még az ellenfél hozzása ért a labdához, a védekező játékos már elmozdult abba az irányba, ami után már odaütötte tényleg a labdát. Tehát olyan taktikai csaták, olyan észjáték kell ehhez az egészhez, hogy ez a legnagyobb különbség a strand és a terem között, hogy azért ez, hogy ketten vannak a pályán,
és nem hatan,
ez azért ezt nagyon megnehezíti.
Az más kérdés, hogy ugye, ha ez nem jön be, akkor aztán semmi esély. Ilyet is látott ez így az van, ember, tehát, hogy elindulsz balra, mint egy 11-es sugásnál a kapus.
De ez meg az ütőnek az erőssége, hogy ő
is olvassa ezt.
Olvassa ezt, próbálja figyelni, ugye közben, miközben nézi azt, hogy hova adja a saját társa a labdát, azt is kell, hogy figyelje, hogy a másik oldalon hogy mozognak, hogy mozog a blokk, hogy mozog a védekező játékos. Tehát nagyon komoly térlátás, nagyon komoly koordináció kell ahhoz, hogy ezt ilyen magas szinten lehessen űzni.
Ha már magas szint, itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy a Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk. Strandröplabdában mondjuk 2032 Brisbane magyar csapat, ez mennyire reális? Mi a szövetség, mi a te célkitűzésed? Mert ugye a fiúktól és a nőktől is szoktam ezt kérdezni, és azért ők nyilván óvatosak, de optimisták is.
A mi célkitűzésünk már 2028-ra kitűzte azt, hogy sikerüljön kiküldenünk oda párost. Természetesen a legjobb az lenne, ha egy férfi, egy női legalább kvalifikálna. De azért a Brisbane az egy óvatosabb és magabiztosabb becslés. Ami nehéz például a férfi szakákban, hogy a top játékosok életkora az elképesztő széles skálán mozog. Tehát a 20 éves játékostól itt például lehetett látni a LED bajnok csapatban, 41 éves volt az egyik tag, tehát az 21 évetől el fel. 21 évig valaki a toppon van, tehát lehet azt mondani, hogy akik a toppon vannak, az egy viszonylag állandó réteg. És oda bekerülni, és ott eredményt elérni, az egy nagy kihívás. Ugye a hölgyeknél azért van egy kicsit könnyebb helyzet, mert nagyobb a fluktuáció, hiszen családalapítás miatt azért hamarabb kiesnek a rendszerből, de nagyon-nagyon nagy a verseny, és amit tapasztalunk világszinten, hogy a strandröplabda egyre népszerűbb, rengeteg játékos van, és azért a top elitbe bejutni nagyon nehéz. Nagyon sok versenyre kell ahhoz elutazni, hogy annyi pontszámot tudjon szerezni valaki, hogy az elegendő legyen egy EB kvalifikációhoz, egy VB kvalifikációhoz, és utána egy olimpiához is. Tehát sok a feladat, optimális esetben megvalósítható, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy 28, tehát azt tűztük ki elsődleges célnak. Ebben mindkét szövetségi kapitány maximálisan partner nekünk, tehát abban, hogy segítenek összerakni úgy a programot, hogy mi kell ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. És hát aztán meglátjuk, hogyha 28 nem sikerül, akkor megyünk tovább. Ami nekünk pozitívum lehet, hogy egyre több magyarországi strandröplabdázó is van. Egyre népszerűbb a sportág, és most már nem csak a hobbi szinten űzik sokan, mert azt elképesztő mennyiségű sportoló, illetve nem csak sportolom, bárki űzi, de egyre több olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy ő strandröplabdázó szeretne lenni, és jönnek, és egyre nagyobb a verseny itthon is szerencsére.
Mesélj egy kicsit a szövetségkapitányokról, mert ők is külföldiek, tehát mindig látjuk Kunstefi és Villám Illa mellett is ott van a, jól emlékszem, brazil szakember.
Így van, a hölgyeknél brazil, a fiúknál pedig olasz szakember segíti a munkát. Ami jó, hogy a világszövetség, az FIVB biztosít lehetőséget arra, hogy mi erre támogatást kérjünk, tehát mindkét szövetségkapitány úgy dolgozik nálunk, hogy az FIVB-től pályáztunk támogatásra, tehát magyarul az ő fizetésüket az általuk biztosított pénzből kapjuk. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezése a világszövetségnek.
Ezt mert meg se kell kérdeznem, mert mindenki próbálják. Ezt kérdezte volna, hogy honnan van rá pénz.
Igen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy próbálják tényleg így fejleszteni a szakágat, hogy a kifejezetten az edzők bérére lehet pályázni. Mindkét szövetségi kapitány ilyen feltételek mellett van itt. Nyilván, mivel egy fiatal sportágról beszélünk idehaza, tehát ezért a strandröplabda ilyen magas versenyszinten nem tud olyan régi múltat felmutatni, ezért a szakemberek létszámában nagyon sokat kell még fejlődni. Itt is ugyanúgy, ahogy a teremben, itt is nagy lépéseket teszünk afelé, hogy legyen egységes edzőképzési rendszer a strand edzőknek is, és éppen ezért fontos, hogy viszont tudunk mihez nyúlni, tehát külföldről lehet behozni olyan know-how-t, olyan tudást, ami aztán a hazai strandröplabdázást is tudja fejleszteni.
És akkor azt mondod, hogy a férfiaknál egy olasz kapitány van.
Ő is termes és strandos is volt, így van, és a hölgyeknél pedig Leo, pedig brazil.
És hát végig kell utazni a világot némi túlzással, mert említettem most már kétszer is, hogy ismét meg Kínába kellett menni. Tavasszal is volt ilyen túra, tehát nincs nagyon megállás, de van eredmény, mert akkor csak a strandröplabdájében is ott lesz egy női magyar páros végre, és hát ha valami, akkor ez az első lépcsőfok, hogy olimpiáról is beszélhessünk.
Abszolút, az a lengyelországi kontinens viadal nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt tapasztalatszerzés, azért az Európa-bajnokságon több pontot lehet szerezni, tehát hogyha a lilláékot csípnek el, meglepetés eredményt, meglepetés mérkőzést akkor az mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy
fegyvertény. Mert hogy az olimpiára majd végül ranglista pontokról
így
lehet
kiütni. Ranglista pontok
alapján. Gyűjtögetni kell, nem mindegy, hogy a korábban említett 1-2-3, milyen erősségű versenyen, mennyi pontot szerez és a ranglistán
hol ugye tart. Az erősséggel határozza meg, hogy mennyi pontot tud valaki gyűjteni, és
mint
ezért fontos.
Is így van. Nagyjából, hogy egy egyszerű hasonlatot mondjak. Oké, akkor ennyi strandröplabda után folytassuk Gabi azzal, hogy női röplabda, mert ugye erről mindig sokat szoktunk beszélni. Egyébként eszembe jutott az, hogy pont a női válogatott 28 év szünet után, amikor ott lehetett a 87-es EB után 2025-ben, akarom mondani 15-ben, 2015-ben az mekkora lökés volt, és hogy milyen jó, hogy arról beszélünk, hogy azt is tudjuk, hogy 2028-ban is ott lesz a női válogatott.
Így van.
Férfinál még ugye várni kell 2001 óta, az egy külön történet, arról azért beszélünk kevesebbet, nem könnyű, ott Nagy Péter ugye a szövetségi kapitányunk. Szóval, hogy összehasonlítva, hogy tulajdonképpen a strandröplabdázóknak is ez mekkora fontossággal bír, hogy végre egy EB-n ott lehetünk. Hát ha egy EB-n nincs ott a magyar strandröplabdázó, akkor...
Akkor hogyan álmodnánk olimpiáról?
Nem, akkor így teljesen lépcsőfokokat.
Így van, a lépcsőfokokat így végig kell haladni és menni. Az Európai Szövetség megváltoztatta ugye a lebonyolítást, és így az az érdekesség, furcsaság állhat elő, hogy már most tudjuk, hogy 28-ban EB résztvevők leszünk, holott a 26-os EB még meg sem történt, mert az ugye most augusztus második felében lesz, a
már
mi csoportunk
fontos pontokat
Isztambulban.
Kell ott is szerezni.
Így van.
Vagy lehet és kell a jövő évi VB miatt. Na ez hol tart? Most ugye megnéztem én is a ranglistát, most jól állunk ott a 26-27.
Helyen. 26. helyen vagyunk jelenleg. 32-es a világbajnoki mezőny. Ugye az az érdekessége, és ezt jeleztem is, de ezt a nemzetközi, tehát a többi szövetségi elnök is tudja, hogy az FIVB rendszere olyan szempontból nem jó, vagy még az európai rendszert kell fejleszteni, hogy nekünk például az, hogy bejutottunk az Európa Liga Final Four-ba,
négyes
döntőbe, és ott kétszer kikaptunk Svédországtól, ez nem jött jókor, hiszen a két vesztes mérkőzés miatt ott pontokat veszítettünk, voltunk a 23. helyen is, de elveszítettük, tehát majdnem amit összeszedegettünk itt a folyamatos küzdelmek alatt, ott visszacsúsztunk
tehát
és elbuktuk.
Mennyire sokat ért volna az a 3-2-es győzelem?
Az a 3-2-es az rengeteget, mert akkor az úgy körülbelül kinullázta volna mondjuk az eredményt, de még mindig jól állunk, ugye itt is számít az, hogy milyen erősségű, akivel játszol, milyen mérkőzést játszol. Sajnos vagy szerencsétlenségünkre nem tudom, elképesztően erős csoportba kerültünk, tehát a világ top 10 csapatából 2,5, de 3 mondjuk ott lesz, hiszen
a törökök
lesznek, hazai pályán
véhetően
teltház előtt fogunk 12.000 ember előtt játszani a törökök ellen, mert ott a női röplabda a torony magasan a legnépszerűbb sportág, szóval a törököket hazai pályán kéne megszorongatni, a lengyelek is ott vannak a 4.-5. helyen, illetve a német válogatott, aki ott a 10. hely környékén helyezkedik el, egyik sem lesz könnyű, és emellé kaptunk egy olyan szlovén válogatottat, aki most egy 20. nagyon erős feljövő ágban van, és egy lett válogatottat, aki mondjuk mögöttünk van a világranglistán.
Ez becsapós. Tehát, egyébként, mert az elmúlt években a lettek ellen pont nem nagyon sikerült nyerni.
Igen, ez nagyon becsapós, és hát ugye itt az egymáshoz viszonyított pontszám és ranglista helyezés is számít, tehát ami nekünk a legfájdalmasabb lenne, hogyha a szlovénokkal és a lettekkel nem tudnánk egy jó mérkőzést játszani. Mondhatni így élesen fogalmazva, hogy ez a két mérkőzése lesz a kulcsa annak, hogy tudunk-e kvalifikálni vagy sem. Mert most borítékolhatóan sajnos a törököket nem fogjuk tudni megszorongatni, de mivel rettentően sok pontjuk van, ezért tőlük nem fogunk annyi pontot veszíteni a vereség kapcsán. Na ez a szlovén és a lett mérkőzés kapcsán már nem így lesz, úgyhogy ezért azt a két meccset azt nagyon-nagyon éles. Tehát az gyakorlatilag a döntő, hogy fog alakulni, és az Európa-bajnokságot követően, amikor már minden kontinentális mérkőzést lezárult, tehát a többi kontinensen sincs már semmi, akkor zárják a világranglista, vagy a világbajnokság szereplőinek a rangsorát, a listát, és ezt mi úgy kalkuláltuk, hogy ez az EB után közvetlen, hiszen már nincsen máshol kontinens. Szeptember közepére vélhetően igen, illetve hát ugye azt kell majd figyelni, hiszen nekünk ami éppen ezért jelentős az az, hogy a többi európai csapat hogyan szerepel ezen az Európa bajnokságon, tehát a nagy konkurencia Románia, Spanyolország, Görögország, ahol ezek közül kettő például egy csoportban van, ami akár jó is lehet, hiszen egymástól tudják elvenni a pontokat. Szóval a többieknek az eredményei is számítanak. Most ilyen igazi jó magyaros stílusban fogunk ezen ezen az EB-n szerintem mi követni, vagy fogjuk követni, hogy számolgatunk. Azt tudjuk, hogy a magyar sportban a számolgatás az évek óta nagyon bevett, nem feltétlenül jó, de bevett módszer. Na most sajnos nekünk ahhoz, hogy a világbajnoki szereplést azt be tudjuk biztosítani, nekünk most számolgatni kell.
Jó, én azért ezt hozzáteszem még, vagy ehhez hozzáteszem, hogy számolgatni kell, de alapvetően, ahogy te mondtad, tehát ha megverjük akár három vereség ellenére, vagy mellett és után, vagy közben épp a szlovéneket megverjük, az kézzel fogható, abból olyan nagy baj nem lehet. Az más kérdés, hogy valóban a letteket is utána meg kell verni, vagy ha kikapsz 3-2-re Szlovéniától, és van előtte még három vereséged is, tehát nem dől össze a világ, de a letteket minden körülmények között hát meg kell verni.
És ugye, ha jól emlékszem...
És ez a férfi jégkorong, ami nagy kedvenc sportágam még, tehát meg kell tanulni azt, hogy egy adott meccsen, ha azt hozod, akkor igenis, te kiosztod a maximumot.
Ha jól emlékszem, akkor először fogunk találkozni a lettekkel, és a legutolsó mérkőzés lesz nekünk a csoportmérkőzések között a szlovén. Úgyhogy, ha úgymond a kötelezőt tudjuk hozni, na utána jön a mindent eldöntő, döntőnek számunkra döntő mérkőzés. Majd meglátjuk, hogy a lányok ezt a terhet hogy fogják bírni. Érdekessége lesz annak a...
Nem kell túl görcsölni szerintem.
Nem kell túl görcsölni, de azért mindenki...
Ott van Kiepin, egy olasz szövetségkapitány, rutinos, a csapat roppant fiatal, ez jött be az Európa Ligán is, hogy itt 16-17-18 éves lányok.
Abszolút, nagyon jól forgatta a Kiepini mester a csapatot, jókor hozta be a fiatalokat, és a fiatalok elképesztően magabiztosan játszottak, ami utána a saját korosztályukban az U18-as EB-n meg is mutatkozott, hogy gyakorlatilag az a három játékos, aki a felnőtt keretben már idén szerepelt, az megnyert egy bronzérmet.
Így van, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban most Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk, és ez a bizonyos U18-as EB egy egészen elképesztő sorozat volt, mert 7 csoportmeccs után még 2 meccs az éremért, és meg lett a franciák legyőzése után, és ott például a legfontosabb meccset náljuk, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, mert ugye a nevekkel tartozom, még Spampu Gréta.
Így van.
És ugye ketten Eszti és Anna itt voltak szintén a stúdióban velünk, a Nemzeti Sportrádióban, tehát, hogy meg tudták nyerni, sőt, ők azt csinálták, pont egy jó példa, fordított példa, hogy a felnőtt válogatottak, még a nehezebb is, meg más kávéház, nem lehet összehasonlítani, de 3-2-es vereség, úgyhogy 0-2-ről felálltak. Aztán 3-2-es győzelem, aztán egy váratlan németek elleni, vagy nagyon magabiztos 3-0. A bolgárokat mindenképp meg kellett venni, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt rajtuk teher.
Ami nagyon szerintem ennek az Európa-bajnokságnak a nagyon nagy emléke, élménye. Én szerintem egy játékos életében egy olyan adódik, amikor ilyen helyzetből tud mérkőzést nyerni. Most nem, tehát engedjük el azt, hogy ez egy Európa-bajnokság volt, de azt a bolgárok elleni ominózus mérkőzést, ez a csapat úgy nyerte meg, hogy 2-0-ra vezettek a bolgárok, a harmadik szedben végig vezettek a bolgárok, onnan felálltak a lányok. Egyenlítettek, 2-2 lett, és az ötödik szedben 14-12 volt a bolgár válogatottnak. 14-12-ről megfordítani egy mérkőzést a női röplabdában, az egy olyan teljesítmény, ami szerintem egy sportoló életében egyszer, hogyha adódik, tehát hogyha ők lányok itt abba hagyják, akkor már mondhatni a csúcson hagyják abba, és hozzáteszem büszkén, hogy Zsombók Anna bekerült az EB Dream Teamjébe, ugye, mint center. Legjobb center, Zsombók Eszti lett a legtöbb pontot szerző játékos, tehát igenis büszkék lehetünk magunkra, és a Pampu Gréti pedig a bronzmérkőzésen olyan stabilan hozta, amit hoznia kellett, hogy az ő hármuk teljesítménye gyakorlatilag megkoronázta az elmúlt hónapok, sőt mondhatni az elmúlt évek munkáját.
Na akkor kicsit a női lélektanról mesélj, hogy tényleg hogy lehet ezt úgy átültetni, mert ez egy, ahogy mondod, az életük egy meghatározója, ha már nem csinálna semmit, de hát azért csináljanak még sokat, mert most jön az igazi próbatétel a felnőtteknél, és az Európa Ligában azt láthattuk, amit már mondtam, hogy ez ott is átjött, tehát vagy kis Lilla, aki egy picit idősebb. De hogy...
A Lilla se idősebb, mert a 20-at
hát nem 18, hanem így van, 20.
Bocsánat, akkor...
Igen. Tehát, hogy ilyenekről beszélünk, hogy nem 16 vagy 17, hanem...
Majd ha 16, nem már legyen 20. Már,
igen, veteránnak számít a 20 évével. Na, de hogy ő is ott az Európa Ligában az adott meccsen megcsinálta, amit megkövetelt a haza.
Ami ennek a...
Mert nem jó, ha csak német Anetre számítunk, ugye ilyeneket láttunk nem régebben, jó, igen. Szakmári a... Grétánál, hogyha abszolút. Egyoldalas... támadójáték, abból nem lehet megélni.
Én azt gondolom, hogy mind az Európa Liga sorozatnak, mindennek az U18-as EB-nek egy közös konklúziója van, én legalábbis, mint a szövetség elnöke, saját magamban ezt mondtam le. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy akár a Lillát emeljük ki, akár a Zsombók lányokat, vagy a Pampu Grétát. Ezek a játékosok a tavalyi szezont végigjátszották a felnőtt bajnokságban,
Extra Ligában.
Ugye a Vasasnál a fiók csapat, mi csak kis Vasasnak hívjuk, a fiók csapat az Extra Ligában korában végignyomta a bajnokságot. Ott a Zsombók tesók, és tényleg a kis Lilla, kis Nóri, aki feladóként nagyon jókor szállt be, és mindig ki tudta a csapatot hozni a nehezebb helyzetből. Tehát az a fajta stabilitás, amit ők most itt mutattak, az egyértelműen annak köszönhető, hogy volt lehetőségük játszani. Úgyhogy én mindenféleképpen minden sportvezetőt arra buzdítanék, hogy bátran használjuk a fiatalokat, mert ez meg fog térülni. Ez a magyar röplabdázás szempontjából, de ez minden sportágban így van. Tehát bízni kell bennük, és adni nekik lehetőséget, mert látjuk, most ez a mi esetünkben elképesztően jól kijött mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás válogatott eredményei kapcsán.
Ez egy régi dilemma, tehát a fociban szoktuk ezt hallani, hogy ígéretes tehetség, és már 21 éves, és hát olyan nincsen most, vagy tud, vagy nem tud, tehát hogy be kell dobni. A röplabda, megint elfogultak vagyunk, hát a női röplabdában emlékszem, hogy Fésűs Erzsébet a fehérvári röpisekkel, a lányával, Tálas Zsuzsiékkal, kit akartam gyorsan mondani, majdnem a te nevedet mondtam.
Vacsi Evelin?
Vacsi Evelint akartam mondani.
Igen, igen, Fésűs Irén, nem az Erzsébet, ő másik Fésűs volt,
Fésűs Irén, bocsánat, köszönöm, hogy javítottál és segítettél. Igen, tehát Fésűs Irénnél is annak idején 10 évvel ezelőtt ez bebizonyosodott, hogy a tinédzser lányokat be kell tenni az NB1-be, mert csak kifizetődik. Tehát nagy veszteség nincs, ha kikapnak, semmi meglepetés nincs benne, ha meg szerzik a tapasztalatot, akkor az később jól jön.
Abszolút. A legnagyobb különbség, ugye, ami miatt sok klubvezető fél attól, hogy fiatalok játszanak, az, hogy a nemzetközi és a hazai mezőny közötti különbség. Egyértelmű, a Vasasnak szüksége lesz ahhoz rutinos játékosokra, hogy például most a Bajnokok Ligája sorsolást már ismerjük. Fenerbahce, Verovole, Milano, két top csapat került az ő csoportukba, vagy ők olyan csoportba kerültek, ahol ez a két top csapat is szerepel.
És a francia lóvállóval sem egy sétagalop.
Így van, tehát azért őket oda nem lehet felküldeni 16-17 éves gyerekeket, mert fizikai különbség van, így van. De az biztos, hogy ahol ez a fajta nemzetközi nyomás nincsen, ott bátran próbálkozni kell, mert hogyha például egy szülő elmegy egy utánpótlás röplabda mérkőzésre, 16 éves gyerekeknél olyan elképesztő izgalmas meccseket lehet látni, hogy tényleg az a szülő, aki előtte nem kötődött semmilyen sportákhoz, úgy jön, hogy hú, hát tök jó, hogy a gyerekem ezt sportolja, mert elképesztően jó a hangulat. Tehát, hogy lehet nagyon izgalmas a mérkőzéseket játszani, mert nagyon fiatalom. És szerintem az fontos, hogy a lehetőséget adjuk meg nekik, tanuljanak. És ami nagyon fontos, hogy azért a mostani generációval már másként kell bánni, tehát arra is meg kell próbálni odafigyelni, hogy ne toljuk túl, ne tegyünk rájuk túl nagy terhet, hogy ne az úgynevezett nagyon népszerű kifejezéssel, a kiégéssel, hogy ne találkozzanak nagyon korán ezek a fiatalok. De azért szerintem, hogyha egy sportolónak van sikerélménye, és pozitív visszacsatolásokat is megkapja kellő mennyiségben, akkor az, amit mondjuk fizikailag vagy mentálisan kiégésnek lehet nevezni, azt azért nagyon erősen lehet kompenzálni a másik oldalon.
Kijelenthetjük zárásul, hogy akkor a nőktől, a válogatottól, az EB-n, Isztambulban mindenképpen azt várjuk, hogy minimum egy, de inkább két győzelem a csoportban, mert mindenki ezt a jövő évi VB-t számolgatja, és ahhoz tényleg kellenek a pontok.
Abszolút, igen.
Oké, zárásul akkor azért beszélj egy kicsit, és kérdezlek, a férfi röplabda válogatott hol tart? Örökké ugye, hogy ez a 2001-es Európa-bajnokság, az osztravai szóba kerül, ott mi kellene, hogy egy picit még nagyobb reflektorfénybe kerülhessenek, tehát hogy tényleg jöjjenek ugye az eredmények. Most idén a MEVZ-ával egész jól álltunk.
Nagyon jól jött a fiúknak ez a MEVZ, a Közép-Európai Ligának ez az új sorozata, hogy ők is tudtak már az Európa Liga előtt 4-5 olyan mérkőzést játszani, ami gyakorlatilag majdnem egy szinten volt az összes válogatott, és azon nevettünk ott a harmadik napon, minden meccs 3-2-es volt, tehát az összes meccs, nem csak a miénk, az összes többi, tehát az mutatta, hogy nagyon egy szinten vannak, jó, még valószínűleg azért, mert a felkészülés elején jártak. Viszont utána, amikor az Európa Ligában összekerültünk már a komoly éles ellenfelekkel, akkor én azt éreztem, hogy a fiúk sokkal magabiztosabban mentek föl a pályára, és igen, volt idén nagy skalp, amit senki nem gondolt. Tehát az, hogy mi Portugáliát elverjük, aki, hogyha a világranglistát megnézzük, jóval előrébb van nálunk.
Az egy
olyan volt, amit nekem is még megjegyeztek a vendégek most itt a Nations Cup-on, amikor külföldi szövetségek elnökei jöttek, hogy hát látjuk, hogy a magyar röplabda az úgy tényleg most már így bontogatja szárnyait, és meglepetés. Igen, a másik a Norvégia, hát a tényleg, tehát hogy a csehek ellen ott egy kicsit kijött az, hogy, hogy túl sokat gondoltunk, hiszen oké, VB negyedik helyezett még csapat ellen játszunk.
VB elődöntős ellenfél ellen, hogy mi
nagyon nehéz volt játszani, de mondjuk aki látta azt a meccset, az is egy abszolút élvezhető volt. Ott a fiúk egy kicsit jobban túlizgulták, mint kellett volna, de az összes többi meccs, amit lejátszottak, én azt gondolom, és ezt a szövetségkapitány akkor meg is erősítette, hogy elégedett azzal, amit a fiúk mutatnak, és ez a elkaptunk meglepetés csapatot, meg hoztuk azt is, ami kötelező volt, ezek azok, amik mutatják, hogy fejlődnek a srácok is. Ahogy beszélgettem velük, a 14-es keretből 10-11 játékos külföldön folytatja, én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés.
Van érdeklődés iránt, abszolút pedig fiatalok. Van.
És bízom benne, hogy az ő helyükre pedig a magyar bajnokságban jönnek fel újabb olyan fiatalok, akikben aztán van potenciál, és ki lehet őket nevelni a következő generációnak, ami még mindig ez a társaság lesz, hiszen itt is ugyanaz, mint a hölgyeknél, nagyon fiatalok.
Cél, hogy kijussanak a 2028-as EB-re, ugye?
Abszolút igen, szeretnénk, hogy kijussanak.
Ehhez majd akkor most ugye EB selejtező nincs, hanem marad az Európa Liga sorozat.
A következő Európa Liga sorozat sokat számít, így van. A mostani is beszámított. A fiúknál is ugyanúgy van, hogy ha az 1-4-be vagy, akkor automatikusan kijutsz az Európa-bajnokságra, és ahogy a nők tették, így van, de ugye ezt a mindkét év 1-4 az kijut, aki már kim van, az annak a pontszámaival nem foglalkoznak, és utána itt is az európai ranglista alapján lehet menni, tehát minden győztes szetnek, minden győztes meccsnek értéke van és jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás ez akár nekünk kedvezhet is, de nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy összejöjjön, mert a férfi röplabda a mezőnye az elképesztő erős. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Botai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották az elmúlt szűk fél órában. Virányi Zsolt búcsúzik.
Az elmúlt percekben Botai Gabriellát lehetett hallani, aki Virányi Zsolttal beszélgetett.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Itt van, utána mi jött?
Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Korábban kezdődik a Honvéd és az MTK bajnokia. Hamarosan teljesen leáll a paksi atomerőmű, marad a rekkenő hőség. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
2 órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A mai naptól kezdve ugyanis legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni egy bajnoki mérkőzést, vagy ha ez nem lehetséges, elhalasztják a találkozót. Erről hozott azonnali hatályú intézkedést a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLS a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat. Ennek értelmében a mai Kispest Honvéd MTK találkozó kezdési időpontja 17 óra 30 perc, a mérkőzést ettől függetlenül élőben közvetíti a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport. Tegnap a labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert a majdnem fél órát ember hátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A vezetést a 33. percben szerezte meg Subka Attila együttese Ésik Ákos révén, majd a 61. percben fogyatkozott meg a Felcsúti együttes, Christian Hertz pedig beállította a 2-0-ás végeredményt büntetőből. 2-11-est is hárított első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában Jakobisviliáron. A 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség a 2-2-es döntetlen után pedig 11-es párbajban két büntetőt is megfogott, ám végül az angolok nyerték a mérkőzést. Két halasztás után ma megrendezték a Balatonátúszást, ahol a győztes kevesebb mint egy óra alatt teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot. Nagy Nándor 59 perc 20 másodperccel a leggyorsabb volt a csaknem 11 ezer nevező közül.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A Duna további apadása miatt felére csökkentették a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét, jelentette be a Nukleáris Energetikai Vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet, Százhalombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Vízkorlátozás elrendelését kérte 6 Fejérvár megyei település önkormányzatától a szolgáltató. A Fejérvíz ZRT közölte, a hőségriadó időtartamára Tadajon, Mányon, Felcsúton, Etyeken, Vasztélypusztán és Alcsút dobozon vezetnének be korlátozásokat, hogy megelőzzék a megnövekedett vízfogyasztás miatt kialakuló ellátási problémákat. Hozzátették, az üzemeltetési területükön jelenleg mindenütt stabil az ivóvízellátás. A klímaberendezés meghibásodása miatt nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya. A jelenleg kezelt pácienseket ideiglenesen másik klimatizált helyiségbe helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos, közölte az intézmény főigazgatója. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízel autóbuszok közlekednek. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Előbbi társaság feladata a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy a Magyar Vonatflotta ZRT létrehozása lehetővé teszi, hogy még az idén megjelenjenek a HÉV és az Intercity járművek beszerzésére vonatkozó tenderek.
Közlekedés.
Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulásra, torlódásra kell számítani. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán Érd térségében korábban két autó ütközött össze, a 21-es kilométernél a torlódás lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Tovább fokozódik a kánikula, országszerte süt a nap, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yourself like a VIP. No mention. shall go home. I'll meet you in between. Let she lay her. You can lean on me. So now we are to play. No worries, it's okay. Look up like Galileo. Be nice and saying hello. So now we are to play. No worries, it's okay. Look up like Galileo. We up, we up, we up.
Let me hear you.
Everybody, everybody. Light the sky, yeah.
Light the sky, yeah.
Shout if you're with me.
Shout if you're with me.
Higher, higher.
Higher, higher.
Everybody, everybody. Light the sky, yeah.
Come on, come on, come on.
Light the sky, yeah. Shout if you're with me.
Shout if you're with me.
Let me hear you.
Higher, higher.
Higher, higher, higher.
Your heart, let your love run free. Wanna spend some time, then it's all on me. I can teach you things, get you PhD.
So now we are to play. No worries, it's okay. Look up like Galileo, be nice and saying hello. Then now we are to play. No worries, it's okay. Look up like Galileo. We up, we up, we up, we up.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez továbbra is a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. Éles Péter következik, a riporter pedig Nyágúj Gergely lesz.
Velem szemben Éles Péter, az NK Universitas Pécs női kosarabda csapatának sportszakmai igazgatója. Egy kicsit úgy érzem magam, mintha egy hullámvasodon ülnénk egymás mellett, mert legutóbb, amikor beszélgettünk, volt itt jó is, rossz is. Ugye nagyon fent volt a Pécs néhány hónappal ezelőtt, hiszen hosszú évek után ismét bajnok lett a női kosarabda csapat. Aztán jöttek a szomorú hírek, jött a bizonytalanság, még a csapat léte is ugye kérdésessé vált, és végül is az lett a konklúzió, hogy bajnokként sem indulhat az Euroligában a Pécs, de ugye még a nemzetközi kupára sem futotta. Most mégis egy picit, ugye ha már azt mondtuk, hogy hullámvasút, akkor a lefelé út után mindig jön egy kicsit fölfelé, és most egy picit rá jobb szájízzel ülhetünk itt, hiszen ettől függetlenül az élet nem állt meg, és ami az apropó, hogy gyakorlatilag véglegessé vált a keret. Beszéljünk egy kicsit először erről, kérlek, és akkor menjünk mondjuk kronológiai sorrendben. Kezdjük ott, hogy bajnok lett a Pécs, kik azok a játékosok, akik elmentek a bajnokcsapattól, kik azok, akik maradtak.
Hát sajnos többen mentek el, mint akik maradtak. Igazából ez egy még régebbi történet, ugye a kezdete az ilyen február-március környékén volt, amikor általában már a csapatok beszélgetnek, ajánlatokat tesznek, puhatolóznak játékosokkal. Mi ezt most nem tettük meg, éppen azért, mert vártuk, hogy mi lesz a szezon végén, és ezt nem sportszakmailag gondolom. És igazából nem tudtunk örülni sokat a bajnoki címnek, hiszen ha jól emlékszem, kedden este lettünk bajnokok, és csütörtökön már szembesültünk azzal, hogy itt, most őszinte leszek, nem annyira meglepett minket, hogy ilyen helyzet van, de azért akkor szembesültünk vele, és mindig ugye már számítasz rá, de amikor szembe mondják, akkor az rosszabb, hogy itt egy komoly gondok vannak. Ezt leültünk a játékosokkal, ezeknek elmondtuk, és megkérdeztünk mindenkit, hogy akkor hogy látja a jövőjét, és akkor kiderült az, hogy hát 6 kulcsjátékosunk elmegy, és azóta kiderült, hogy még 2 fiatal is egyetemi tanulmányaik miatt elhagynak bennünket, tehát igazából 8 játékostól búcsúztunk el. És őszinte leszek megint, Zsejkóval is sokat gondolkoztunk azon a maradáson, nem maradáson, de hát azért mind a ketten úgy gondoltuk, hogy azért nem hagyjuk el a viharban lévő hajót, azért nem süllyedő, de viharban lévő hajót a kapitány hagyja el utoljára, tehát Zsejkóval úgy döntöttünk, hogy maradunk, viszont még a döntésünk után is nehezen vettük rá magunkat, hogy úgy mondjam, hogy kezdjünk el csapatot építeni, 2 okból, egyrészt, mert nem volt még biztos a költségvetés, másrészt meg hát valahonnan erőt kellett magunkba is öntsünk, hogy ezt újra kezdjük előről, ugye ez több éves munka, tehát a bajnokság az nem jött úgy magától. Több év munkája volt benne, amit 2 nap alatt eltűnt alólunk, a felépített bázis. Úgyhogy igen, időbe tellett, de aztán összeszedtük magunkat, és mégiscsak van egy csapatunk, és azt gondolom, hogy nem is olyan rossz csapatunk. Nyilván nem beszélünk célkitűzésekről, nem számosítsuk azt, hogy mit szeretnénk jövőre, és nevesítsük meg azért, akik elmentek, és köszönjük az eddigi munkájukat, azok, ugye Rátkai Eszter Szekszárdra igazolt, Dulpanka Győrbe igazolt, Tóth Orsia is Szekszárdra igazolt, Varga Alisz pedig külföldön folytatja a pályafutását, Julia Reisingerova ugye sérült, nem tudjuk mikor fog játszani, de csak januártól lehet majd hadrafogható, Lexi Held ugye elment Amerikába már a bajnoki döntő előtt, és 2 fiatal, Hölgye Petra Budapesten folytatja az egyetemi tanulmányait, és a Vasas játékosa lesz, illetve Grécs Dalma Amerikába fog kosárlabdázni egyetemen.
Viszont akkor nézzük a jobb híreket. Nem titkoltan egy egészen új vezérigyenések köré kezdtétek el építeni az idei csapatot?
Igen, hát Studer Ágnes, Török Ágnes, Jozepovics Kinga, Nadia Smajbegovics és Olavu Jadenike az 5 úgymond már felnőtt játékosok, akik itt maradtak, felnőtt válogatott játékosaink, akik itt maradtak, különböző válogatottakon az örökök játszanak. Rajtuk kívül a Halmágyi testvérek Kata és Kitti, illetve Kecsmári Olivia is maradt, tehát azért a jó oldalát nézve, vagy a pohárnak a teli oldalát, teli felét nézve azért nem álltunk annyira rosszul, amikor újra kellett csapatot építeni, de nyilván azért a merítési lehetőségek miatt azért más polcról is kellett játékost néznünk, mint a tavaly előtt, vagy előtti években. De azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest úgy igazoltunk, és igen, vezéregyeniség a 2 Ágnes mellett, azért Kinga most már vezéregyenisége lesz ennek a csapatnak, ugye ő nagy örömünkre itt maradt, és bizalmat szavazott nekünk még egy évre, az köztudott, hogy ő Amerikába fogja folytatni az egyetemen a pályafutását már jövőre, de még egy évet itt szeretett volna maradni, és nagyon örülünk, hogy maradt is, úgy látja, hogy a fejlődéséhez még egy év szükséges, és igen, köré építettünk, úgy igazoltunk, hogy például center posztra egy olyan játékos hoztunk, amelyik fekszik neki az edzés munkában. Zada Williams személyében egy olyan amerikai játékos jött hozzánk, aki tavaly a csata csapatában játszott, ismerjük, jól ismerjük, és azt gondoljuk, hogy az edzés fenn match-upként nagyon jó partnere lesz a Kingának, illetve a meccseken tudnak együtt játszani a pályán, szóval ezzel egyáltalán nem lesz gond. A másik légiósunk, ugye maradtunk a 2 légiós felállásnál, az egy 2-3-as poszton bevethető szlovén válogatott, Tina Cvijanović Olaszországban játszott 3 évet, ő sem a nagyon fiatal játékos kategóriában, tehát tapasztalt játékosként jön ide, most picit változtattunk az eddigi koncepción, a külföldiek azért a legidősebbek lesznek most a csapatban, épp azért a stabilitást adjanak ők is. És ezen kívül igazából 3 fiatal játékos érkezett hozzánk, egy visszatérő Szűcs Luca személyében, akinek nagyon örülünk, hogy visszatért hozzánk egy jó pár év után, játszott ugye a Pinkben, aztán Székesfehérváron, és a saját házunk táján is szét kellett nézni, hogy lássuk, hogy az akadémiából kit tudunk még felhozni, és Csirke Petra és Iklád Jana szemében két ugye friss U23-as bajnokot hoztunk fel a felnőtt csapatba, és itt szeretném megjegyezni, hogy a U18-as csapatunkból a 2009-esek közül is vannak olyanok, akik kopogtatnak már az ajtón, vannak válogatottjaink is abban a bajnokságban, abban a csapatban. Még egy picit nekik korai, de én azt gondolom, hogy onnan egy-két játékos minimum azért január táján már a felnőtt csapatnál fog edzeni.
És egy picit visszatérve légiósokra, ugye nem titok, mi már beszélgettünk az érkezőkről és a csapatról egy-két héttel korábban, és én amikor ugye kicsit utánéztem, és mondtam neked, hogy na hát az elég jókat hallottam, láttam, olvastam az új légiósokról, hogy picit félig komolyan, sőt hát nagyon is komolyan, de egy picit viccesen azért azt mondtad nekem, hogy hát azért olyan nagyon mellé nem szoktunk nyúlni a légiósokkal, meg a szerződtetésekkel, ami egyben azt is alátámasztja, hogy bizony itt a munka nem állt meg, és hát itt egy nagyon-nagyon komoly szakmai munka folyt, és folyik most már évek óta, mind a háttérben, mind pedig Zsejko által a pálya mellett, tehát azért valamilyen szinten adott a biztos háttér szakmailag, hogy ez a csapat ismét sikeres legyen.
Hát a legfontosabb az, és azt elnézést, hogy nem is említettem korábban, az egész szakmai sáv az úgy, ahogy van, marad. Tehát Zsejko mellett, Zsejko Gyokics mellett, ugye Iványi Dalma, Hengán Hunor a két másodedző, aki már bizonyítottak az utóbbi két évben, és Arnauszakot kondi edző, erőnléti edző is marad nálunk, szóval azt gondolom, hogy a munka minősége az nem fog változni. Nyilván át kell állni a heti egymeccses felkészülési időszakokra, más lesz a terhelés, más lesz a terhelés elosztása, percek elosztása, ez egy új helyzet viszonylag Zsejkónak is, meg nekem is, mert azért nagyon rég volt az, hogy nem játszottunk semmilyen európai porondon, de nyilván azt gondolom, ezt meg fogjuk lépni, meglátjuk a többi csapattal, annyira nem is foglalkoztunk, most volt időzőben elég bajunk nekünk itt, hogy saját magunkkal foglalkoztunk, nem a többiekkel, de én biztos vagyok, hogy ahányszor leülök a Zsejkóval, mi egymás közben bajnokok akarunk lenni, tehát nem fogunk egyik meccsen se úgy felmenni a pályára, hogy ezt nem akarjuk megnyerni, és ugyanúgy Katlannál szeretnénk tenni a Laubert, hogy itt nehéz legyen nyerni, és amire ez elég lesz, de most egy olyan szezon jön, ahol az egyéni fejlődések, a tényleg a fiataloknak a fejlődése az előtérbe fog helyeződni, és akinek kisebb-nagyobb problémája volt, és Tudor Ágnes már két éve szenved sok sérüléssel, neki is jól fog ez jönni, hogy azért kevesebb meccs, több idő jut saját maga, mert azt gondolom, hogy bár ő nem volt a VB-selejtező keretben, de azért ő még nem mondta el az utolsó szavát a magyar kosárlabdában.
És ugye augusztus 17-én kezdődik majd a felkészülés a játékosokkal, ahogy beszéltük, és ahogy mondtad már, azért a háttérben a munka az már zajlik, illetve volt ugye post-season, amikor a játékosok még az előző szezon után már edzettek. Augusztus 17 viszont akkor sem teljes csapattal kezditek a felkészülés, hiszen ettől függetlenül ugye örömteli, hogy három magyar és két külföldi válogatott is hiányozni fog, tehát öten eleve nem lesznek itt abból a 12-13-ban, amivel kezdenétek a szezont. Ez mennyire lesz nehéz így?
Biztos, hogy nehéz lesz, és főleg úgy, hogy az idén elég korán kezdődik a bajnokság, ugye szeptember utolsó hétvégén, ami a VB utáni második szombat. Tehát igazából ugye pihenést kell adni valamennyit a VB-n szereplőknek, meg hát például Kinga, ha bejut a VB keretbe, akkor ők már július 1-től végig dolgozza a nyarat, tehát neki egy 7-10 nap mindenképp kell majd ott pihenésre a VB után. Igazából örülünk neki, és reméljük, hogy mindenki a VB-n lesz, tehát a két Ágnes és Kinga, akik a bőkeretben benne vannak. Nedja Smeljovic a szerb válogatottal van, ők nekik nem lesz VB szereplés, de összetartásuk van. Illetve Olavo Jadenike, ő már nigériai válogatott, de nem fog a VB-n szerepelni, mert egy kisebb műtéten esett át itt májusban. Ő nem fog még visszatérni szeptemberben. Tehát itt lesz velünk az elején, de nem fog még edzeni velünk. A többi 7-8 játékos az itt lesz. Egy-két hétig velük fogunk dolgozni, majd csatlakozik a két külföldi. Amúgy onnan is majd a Tina el fog menni a 3-3-as Európa bajnokságra, ami a VB utolsó hétvégén lesz, tehát szeptember 12-14. Úgyhogy elég érdekes felkészülés lesz, de azt gondolom, hogy mivel heti egy meccs van, azért mindig rá fogunk tudni készülni a következő ellenfélre és mérkőzésre.
Nagyon sok kérdés van a fejemben, de ugye említettük most már Josipovics Kingát többször is, ugye, és csak hogy tiszta legyen azért, mert az U18-as Európa-bajnokságon is szerepel, illetve majd remélhetőleg a VB keretben is ott lesz, és hát tényleg köré épülhet egy olyan csapat az idén, amely említetted, hogy igenis megint csak a bajnoki címért szeretne majd küzdeni, viszont érezhető és látható, hogy azért a Magyarországon is az erőviszonyok egy picit átalakultak, átalakulnak, hiszen nem nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy nagyon-nagyon sok magyar játékos, egyre több magyar játékos külföldre igazolt. Ugye Pécsről is, Sopronból, Diósból, tehát nagyon sokan most már próbálkoznak külföldön. Összefüggésben lehet az ezzel, hogy valamilyen szinten a magyar női kosárlabda nem igazán működik piaci alapon, és egyre nehezebb úgymond megteremteni azokat a feltételeket, amiket akár még évekkel ezelőtt is, hiszen beszélünk majd a WNBA hétvégéről is, ahol tényleg rengeteg légiós ott volt, és ugye Amerikában most már nagyon jó fizetésekkel csábítják a külföldieket, ergo a top légiósok elmennek Amerikába, tehát idézőjelben az európai légiósok is, vagy az európai országok bajnokság is egy kicsit felhigulnak, és hát Magyarországon is akárcsak a ti példátok, akárcsak a Sopron példa néhány évvel ezelőtt, hát bizony belefutnak a csapatok abba, ne is beszéljünk a Győr pénzügyi nehézségéről, hogy ha nem is azt mondja, hogy túlvállalják magukat a csapatok, de egész egyszerűen hát meg kell húzni a nadrágszíjat.
Biztos vagyok benne, hogy ezért távozott csatjátékos külföldre, tényleg az idén 5-6 kulcs szereplője a válogatottnak külföldön fog játszani ősztől. Biztos összefüggés van a magyar helyzet. Ugye régebben azért jöttek vissza, mert Magyarországon jól voltak megfizetve, jó helyzetben volt a női kosárlabda, stb. Stb. Mint az egész magyar sport. Most pici változások vannak, amúgy nem tudjuk még, hogy milyen irányba, tehát egyáltalán biztos, hogy rosszabb lesz a sportfinanszírozás, csak másképp, máshogy fog az alakulni. Egyelőre most egy évig mindenki várni fog, hogy mi lesz, hogy lesz, merre alakul, merre indul el. Én azt gondolom, hogy most egy pici generációváltás is lesz majd a VB után a felnőtt keretbe, felnőtt válogatottba, hiszen az utóbbi években az utánpótlás Európa bajnokságon nem értük el azokat a top eredményeket, mint előtte, viszont egyénileg játékosokat adtunk, nem csak mi, a mi akadémia, hanem a többi csapat is a magyar top, vagy Európa top kosárlabdájának. Tehát picit érdekes és összetett a helyzet, tehát nem csak az NBA meg az Európai Bajnokságot, hanem az egyetemi bajnokságban ott van a legnagyobb pénz. Tehát ott most csak Maronka Zsombor esetét, ha mondjuk ki a Hamburgba alá volt írva a szerződése, profi szerződése 2 évre, majd 3 nap múlva bejelentették, hogy St. John's New York a egyetemi bajnokságban a következő állomás, ahol játszani fog. Szóval egy teljesen komplex új helyzet van, amire fel kell készülni. A FIBA is próbál ezzel valahogy felvenni valamilyen harcot, tehát esélytelen az NCAA-ben lévő NIL, az a Name Image Likeness pénzekkel, tehát a fiú mezőnyben 17-18 éves szerb játékosok 7-8 milliós dolláros szerződésekkel mennek ki pár évre, tehát olyan pénzekről beszélünk, amiket nem tudja Európában senki kigazdálkodni. Új helyzet, meglátjuk, hogy mi lesz. Mi most így elsőre ránéztem, azért nem foglalkoztunk a többi kerettel, de mind, hogy jöttek a hírek, azért a híreket mindig olvassuk. Én most ilyen, azt gondolom, hogy ilyen 6., 7., 6 csapat van biztos, amelyik legalább olyan jó, mint mi. Tehát ezt majd meg kell bizonyítani a pályán, hogy ennek hogy lesz majd a tényleg végleges erőviszonya. De az biztos, hogy kiegyensúlyozott lesz a bajnoksága, az biztos, hogy a Sopronnak a magyar magja, azért minden tisztelet azoknak, akik oda mentek, mert tényleg nagyon jó játékosokat igazoltak, de egy Brooksot pótolni azért nagyon nehéz, például csak egy nevet mondjak, Pap Claudia, Böröndi Vivien, akik azért kulcsjátékosok voltak éveken keresztül Sopronban, Diós Györgyben csak a Lelik Rékát említem, meg a külföldiek, akik elmentek, az is egy nagy érvágás lesz számukra. Miklós Felinda, Bagbogi, Takács Bogi, tehát a Miskolcon is azért voltak távozók, nem kevesen. Úgyhogy érdekes bajnokság lesz, és azt gondolom, hogy nem vagyunk mi esélyesek, de feltett kézzel se fogunk senki ellen kiállni.
És egy picit majd Amerikáról is beszélünk majd, hiszen ahogy említettük, előző hétvégén volt a 30. jubileumi WNBA évfordulós, egyébként 10. All-Star Weekend. Ott voltál meghívott vendégként, de egy picit akkor, ha már a magyar játékosok külföldre igazásról beszélünk, ez mennyire teszi ott majd a magyar válogatottnak? És tudom, ez most még korai kérdés, hiszen előttünk majd egy világbajnokság Berlinben a kora ősszel. Egyáltalán mire számíthatunk itt, hiszen ugye említetted, hogy az utóbbi években nem feltétlenül jöttek úgy az eredmények, lemaradtunk egy Európa-bajnokságról, viszont előtte volt egy nagyon jó Európa-bajnoki szereplés, egy csak nem és egy mai napig fájó, épp hogy ki nem vívott olimpiai szereplés, tehát azért én úgy gondolom, hogy a magyar női kosárlabda válogatott igenis ott van Európa élvonalába, mire lehet ez elég a VB-n?
Szerintem a csoportkör túl fogjuk élni, és tovább fogunk jutni, utána már azért nem tudni, hogy mi lesz. Most egy nagyon jó csapat állt össze, tényleg egy nagyon jó válogatott, akik évek óta együtt játszanak, ez egy jó keret, jó brigád. Én remélem, hogy jó eredményt fognak elérni a jövőben, meg hát ugye változások lesznek valószínű ott is, a stáb, meg stb. Ezeket a fiatal játékosokat meg be kell építeni egy új csapatba. Itt az edzőnek a felelőssége nagyon nagy lesz, hiszen nagyon sok játékos lesz külföldön, akár Amerikában, akár Európai Bajnokságban, nehezebb lesz őket figyelemmel követni. Viszont itt meg elő kell majd az jön, ami például a labdarúgásban már évek óta van, és nem véletlenül néhány idegen nyelven szelektornak hívják a válogatott szövetségi kapitányt, hogy az lesz a dolga a magyar szövetségi kapitánynak is, hogy az adott pillanatban a legjobban teljesítő játékosokat szelektálja, úgymond, a válogatottba, és felkészítse őket az adott világversenyre, ami adott esetben FIBA ablakoknál ilyen 3-4 nap felkészülésből áll csak. Tehát nagyon nagy szerepe lesz annak, hogy az edzőnek, szövetségi kapitánynak nem új taktikákat, vagy új dolgokat, hanem aki azokra építeni, azoknak az erősségekre, amiket a játékosok hoznak a külföldi bajnokságokból, azt összerakni, mint szelektor egy-egy normális csapatba, és biztos vagyok benne, hogy még éveken keresztül jó eredményeket tudunk elérni, hiszen van merítési lehetőség, ezt jól kell kihasználni, és hát igen, követni a nemzetközi trendeket, elmenni, megnézni ezeket a játékosokat, beszélni az edzőikkel, jobban kontaktban lenni, mint ahogy én hallom, hogy eddig volt, és úgy a lehető legjobb taktikát kidolgozni annak érdekében, hogy a legtöbbet tudjanak hozni azok a játékosok, akik amúgy jó helyen fognak játszani, és jó edzés munkával.
És ugye még mindig Éles Péterrel beszélgetünk, az NK Universitas Pécs női kosarda bajnok csapatának sportszakmai igazgatójával, aki hát nagyon kevesek egyikeként, és egy picit ugrunk most a világbajnokságról Amerikába, hiszen ha valahonnan kellene és jó példát tudunk venni, akkor az tényleg Amerika, a kosárlabdázás krémje. Ugye előző hétvégén volt a jubilomi 30. évfordulós WNBA szezonnak a 10. All-Star hétvégéje, amin te is ott voltál meghívott vendégként, hiszen ugye nem titok, Éles Péter neve. Azt hiszem, hogy a külföld és a világ kosárlabdázásában sokszor jogban csend Magyarországon, de milyen volt maga az élmény?
Nagyon nagy élmény volt, és ilyenkor ezek az All-Star Weekendek, ezek ugye nem csak a meccsből állnak, hanem különböző összejövetelek, megbeszélések, partik, versenyek vannak körülötte, és ilyenkor mindenki, tehát a játékosok, a játékos szakszervezet, az edzők, az egyetemi edzők, mindenkinek vannak meghívottjai, és nagyon sokan gyűlünk össze így a világ minden tájáról, nagyrészt ismerjük egymást, és nagyon jókat tudunk beszélgetni, nagyon jó eszmecseréket tudunk folytatni, nagyon jó körülmények között azért ez az WNBA megadja annak a tiszteletét, hogy külföldi vendégeket fogad, és azért jól bánnak velünk, hogy úgy mondjam. Hát nagyon jó megbeszélések voltak, nagyon-nagyon sokat tanul az ember, mert például ez az NIL kérdés az egyetemi bajnokságban, ez egy olyan összetett dolog, és annyira sok minden jogi háttere van, ugye minden államban más jogszabály van, minden egyetemnek a más jogszabály szerint. Tehát és ezt követni kell, ezt a trendet, tehát ebből nagyon sokat tudtam tanulni. A WNBA csapatoknak a szervezeti körülményeket, azok ég és föld a miénkhez képest, de azt kell követni, tehát mindig azt mondjuk, hogy a cél az, hogy Barcelona legyünk, és ha nem az leszünk, akkor is leszünk egy magyar top csapat, picit fociba gondolkozva, fotballba, labdarúgásba, de nagyon-nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy ott lehettem, megtiszteltetés volt ott lenni, és azt gondolom, hogy sokat tudtam ott tanulni, és azt kamatoztatni tudom Magyarországon is.
Egyébként biztos, hogy akárhányszor jönnek külföldi vendégek az akadémiára ide Pécsre, ugye akár Európából, akár a tengeren túlról is, különböző WNBA-s hétvégékre, vagy edzés lehetőségekre, ugye az minden évben megrendezett kongresszusokra és konferenciákra, azért mindenki gyakorlatilag, aki először érkezik, tátott szájjal járja közben körbe a Pécsi Akadémiát és a lehetőségeket. Tehát akkor mi az, amit igazából haza tudunk, vagy haza kellene hozni Amerikából, hiszen látható, hogy Amerikában ugye ezt a WNBA hétvégét is több mint 20 000 látták élőben Chicagóban, többen, mint a férfi NBA-s All-Star hétvégét. Világszerte több mint 300 millióan követték a televízióban, tehát úgy tűnik, hogy Amerikában profi szinten a női kosárlabda igenis eladható, valahogy Magyarországon mégis úgy tűnik, hogy szenved az egész sportág. Tehát a helyi körülmények talán tényleg azt mondjuk, hogy akár világszinten is kiemelkedőek, mégis úgy valami hiányzik, de mi?
Hát elsősorban egy olyan marketing stratégia, amit mind klub nem is nagyon tudjuk mi egyedül ezt végigvinni, itt a szövetséggel, a sportirányítással együtt kellene. Tehát a kosárlabda azért a világ második legnépszerűbb sportága. Míg Magyarországon szerintem a negyedik, és azt mondom, hogy talán nem hibázok, de azt gondolom, hogy a labdarúgás, a kézilabda és a vízilabda azért előttünk jár, főleg a női kosárlabdáról, ha beszélünk. Bár most nem megsértve senki, de szerintem magasabb szinten van a magyar női kosárlabda, mint a férfi, de még egyszer elnézést kérek, ha valakit ezzel megsértek. A marketing trendeket kell követni, tehát ott olyan szinten van ennek marketinge, és sajnos nem is mindig pozitív. Tehát engem nagyon sokszor meglepnek, mert nézem az Instagramon, nézem a TikTokon, nézem ezeket a megjelenéseket, és hát sajnos nem mindig a sport témájú dolgok vannak előtérben, hanem mindenféle konfliktusok, stb. Ami nem mondom, hogy ez az irány, mert Isten ments, hogy erről kell nekünk is szólni, hogy kik itt szidott össze meccsen, vagy kiről mondtak rosszat, és akkor ebből nemzeti ügy lett, de valamilyen szinten az embereknek tudni kell, és hallani kell a kosárlabdáról. A nemzeti sporton ahhoz, hogy elűs a kosárlabda, azért többször kell entert nyomni, hogy elűs egy kosárlabda címhez, egy kosárlabda cikkhez. TV-ben alig-alig látsz kosárlabdát, nem látod az Euroligát, nem látod a női Euroligát, nagyon ritkán vannak meccsek, amikor a magyar csapatok játszanak. De remélem, hogy a VB-t látni fogjuk, azért gondolom, hogy azt azért látni fogjuk, az EB-ket látni szoktuk, de ahol magyar csapatok vannak, azokat látjuk. Külföldi kosárlabdát nem látunk Magyarországon. Míg például akár Szerbiában, most nem mondom Amerikában, hogy a gyerek az utcán leáll, megállítod, és el tudja neked mondani a szabálykönyvet. Szerbiában 6 éves gyerek a pálya szélén ugrál, és reklamál a játékvezetőnek, hogy mit fújtak, miközben Magyarországon a 10x éves saját játékosainknak is úgy kell megtanítani, hogy ki volt Diana Taurasi, ki most John Quayle Jones, ugye az MVP az országjának, mert egyszerűen nem hallottak róla, nincs, hogy lássák, és aki nem annyira fanatikus, hogy ezt követi saját maga, azért Magyarországon nincs, honnan tudják a gyerekek. És ezt kell megváltoztatni, hogy valamilyen szinten olyan kultúrát építeni, hogy a gyerekek, a fiatalok nézzenek, lássanak, halljanak kosárlabdát.
Egy biztos itt Pécsen, ha más nem, akkor Iványi Dalma személy, hogy az első WNBA-s játékosunk, vagy akár a többi oda kiutó, aktuálisan a Juhász Dorkáról azért elég sokan hallanak, talán Rátka Jeszti révén, és majd Josipovics Kinga is a WNBA-ben találhatják magukat. Talán ők mindenképpen egy jó hírnökei lehetnek a magyar kosárlabdázásnak. Egy biztos, nagyon hosszan tudnánk még erről beszélgetni, de valószínűleg ez egyetlen út az, hogy mindenki összefog, és egy kicsit tényleg pluszba hozzátesz valamit, és tényleg minél többen kijönnek a meccsekre, minél többet láthatják tévében, minél többet hallhatják rádióban. Éles Péter, nagyon szépen köszönöm, és hát mi más kívánhatnék, legyen igazad, jusson tovább a magyar női válogatott a világbajnokságon a csoportjából, és hát megint csak kívánom azt, hogy legyetek a pécsiekkel ott a bajnoki címért folytatott harcba, mert akkor megint egy színvonalas jó bajnokságot láthatunk. Köszönöm szépen, és további sok sikert!
Én is köszönöm szépen!
Nyágói Gergelyt lehetett hallani, aki Éles Péterrel beszélgetett az NK a Pécs női kosárlabda csapatával kapcsolatban. A sport délelőtt folytatódik még hozzá Dósa Dániellel, vívunkkal, Szegő Tibor kérdezte őt.
A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző, köszöntelek és gratulálok, Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybejutásért, az éremért, szóval hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős törvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek, úgyhogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem személy is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán,
igen.
Ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
Így van.
Akkor Belisza és Andorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
Hát, igen, ez nagyon hízelgő. Jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Szemi feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, már
pedig, az már majdnem csapat.
Az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Inchberger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
Persze.
Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Inchberger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a tőrben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar tőrvívás történelme.
Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatalkoromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapat éremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy, elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
Említhetjük a mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
Említhetjük, hiszen ez az első egyéni Európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
A Tőröző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és ezért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot. Ugye a 32 közé egy Katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy Katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy Katari Vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi Olimpiai Kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdiakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahol máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista egyes is, szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nálunk nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországba, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és ezért utolsó pillanatban vállalták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tiszta voltam az, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon harmadik lett például, ami nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 tust zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást. Igen. A sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted, a Kateri ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye mert az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez hála azért neki így is lett.
Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
Igen.
Jött a következő ellenfél, őt úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt.
Rengeteg. Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyver, nem? Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
Kb. Mennyien fértek be?
Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem...
Lehet, hogy nem neked drukkoltak?
Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni asszó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan versenyszituáció is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
Azt terhet rak rád?
Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
Csaj, tehát Pipa, 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt három évben vívtunk ötször, és mind az ötször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túrsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval nem, szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényében tudtam igazából alakítani a taktikámat.
Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
Hát az egy ilyen, az nagyon pekhes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam 1 tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem... így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve és teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak 1 pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
Szóval egyébként visszavetted a támadás jogát is.
Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt 1 pengérintkezés van, és az amerikai azt válaszolta, hogy igen, ő 2 hallott. És
mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantériája sztorinak az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az, amikor nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy így teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tus zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt igazából, meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világranglista 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelt, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
Jött a negyeddöntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából, szóval nagyon-nagyon rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük, a Borodecsevvel, a Csolyjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, a világbajnoki éremért megy, és hogy ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most húnála sokkal jobb vagyok, meg, szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem sietettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegedtem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakán módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy ezt beszéltük meg. És hogy ilyennél lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni ugye 5-8-ról, és igazából 2-szer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval, de hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt, szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
segítség,
mint a Zmrzlina nevű fajlásnál. Szóval a cseh.
Csupenics.
Csupenics, oké. Okay. Őről tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
Nagyon.
És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyem, vagy 8-ból 6 versenyem is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-a ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
Igen, Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és már nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az a szó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
9 tus szerzett zsinórba,
és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztosan nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit lehetett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
Majd nyert 15-2-re.
Igen.
És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bockó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
Köszönöm szépen a Bocáknak. Igen.
A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. És csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi töröző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
De mindig elindultunk a világbajnokságon.
Hát igen, a sikerektől azért messze.
A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemel Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel
indultunk idén is. Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet van, szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes
így
lenni.
Van, így van.
Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és egyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán tényleg mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európa-bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan, olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európa-bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európa-bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény téthelyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden jegy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
Hát a hangzavar, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ki annyian, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheung, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán. nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ez is érmesek lettek, és egy túlsa kaptak ki az olaszoktól a döntőben, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor ugye egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első 4 az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
Így van.
Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
Igen, hát kikaptunk, igen. És nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista a 2., illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek. Szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, mondjuk, hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a 4. helyre, Japán ki fog csúszni majd az 5. helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag 6. kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
7. lett át a csapat úgy, hogy a 7. helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen máshol, más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval, hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy... Hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérünk után mondtam, így van.
Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész 2 év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan
te
jó.
Te vagy a rangidős.
Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek, ugye Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a 2-es vagy 3-as helyen álló olasz Bianchit a 8 jutásra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a 8 jutásért 2 tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésre edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör 4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg. Hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz. Ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció a célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kijutunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen 3 napos formátuma vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világban is, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen 1 perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságírók?
Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanság, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, amit egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, a férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredménydömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan egy rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek 4 szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy annyira egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé, nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobb oda kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon-nagyon szeretek vitorlázni. Nem a sport.
Most lett vége a kék szalag.
Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás szól, nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
Dósa Dániel, köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm.
Dósa Dániellel az elmúlt órában Szegő Tibor beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf. Hamarosan érkezik a folytatásban a Sporthely című műsorral Nyágúj Gergely. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Mindenkinek kellemes rádiózást, viszonthallásra, viszontlátásra.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan Olimpia időtős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik